A mai témánknak egy nagyon egyszerű címe van, mégpedig az, hogy Isten jó. Azért, hogy mondjam, szóval néha azért gondolkodni kell, hogy értsétek, hogy miért ez a cím. Az utóbbi időben egyre inkább meggyőződésem mi vált, hogy a korábbi évtizedek tanításai elfeledtették velünk azt, hogy gondolkodni is lehet. Ha szükség nem lenne rá, akkor nem teremtett volna szürke állományt az ember fejébe a mindenható. Ő másként látta, és nagyon-nagyon szeretném aláhúzni, hogy a hitet nem lehet felülírni gondolkodással. A bizalmat nem írjuk fölül gondolkodással. De azért nem felejtünk el józanul gondolkodni. A Biblia rengeteg dolgot képekkel mond el, és sokáig azt hittem, hogy ez csak azért van, mert hát a Biblia idejében, vagy a korában, vagy hát amikor leírták, összefoglalták, akkor ez volt a módi, és így tanítottak, és stb. Aztán rájöttem, hogy nem. Ez Istennek egy terve volt. Mert hogy a szívedet a képek hamarabb elérik, mint a sima magyarázatok és érvelések. De ez majd egyszer egy külön téma lesz a szív dolgai. Úgyhogy ma is lesz egy néhány kép, és akkor majd a többit meglátjátok. De ahonnan kezdeni szeretném, az a Józsefnek a története. Miután egy jól ismert történetről van szó, ezért csak mesélek, és a, hogy mondjam, a továbbiakhoz szükséges módon rendezett információkat adnám tovább. Tehát tudjuk, hogy az apjának a kedvence volt, álomlátó volt, a többi testvér utálta, stb. Rabszolga. Isten vele volt, oké, tudjuk, de azért mégiscsak rabszolga. Na most abban a korban a rabszolgáknak az élet célja körülbelül arra korlátozódott, hogy remélem lesz annyi kajám, hogy még holnap élek. Körülbelül ez volt a csúcsa a dolognak. Igen, tudom, voltak különböző szintek, de bármilyen magas szintű rabszolga voltál, a legszegényebb szabad ember rangban feletted állt. Hiába volt Potifár jobb keze, József, szabad ember, mindegyik szabad ember fölött tehát rangba. Mert akkor is csak rabszolga volt. Persze, ugye ott is voltak különböző kasztok, stb. Minden pillanatában rabszolga volt. És egyszer csak, teljesen váratlanul, és minden előjel nélkül, azt mondják, hogy figyelj, borotválkozz meg, bemész a fáraó elé, és egy fél óra, óra leforgása alatt Egyiptom második embere. Az összes eddigi rangba fölötte álló ember innentől kezdve alattvalóvá vált. Szóval döbbenetesen nagy váltás. Megmondom őszintén, a saját kis kíváncsiságom azért a Potifár névvel való első találkozást, mint Egyiptom második embere. Tudod, csak ennyi kellett volna. Szóval, és igen, sok ember megmentői lett. Sőt, egész jó viszonyba került a fáraóval. Hát ő csak tudta, hogy van, innentől kezdve meg hát nem csak munkakapcsolat volt, hát együtt kajáltak, stb. Úgy lett gazdag, és úgy került jólétbe, hogy jó sokat imádkozott érte, ugye? És agyon dolgozta magát. Nem. Egyik pillanatról a másikra. Ez egy jó váltás, nekem tetszene. Persze, tudom, Isten adta meg az ő terve, meg stb. Tudom, de most csak fizikai szintről beszélek. Na most figyelj, amikor te megtérsz, akkor ennél jobb pozícióba kerülsz. Abban a pillanatban. abban a pillanatban az összes démon, aki eddig kísértett, a talpad alatt van. Eddig uralkodtak rajtad, mert abban a birodalomban voltál. Innentől kezdve a talpad alatt. Szóval ez egy nagy váltás, ugye? Hogy mennyire így történik, a Bibliánk leírja. Kolossé 1, hát a 12-t is elolvasom, 12-13. Szóval adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett fiának országába. Megfogott, és ide átvett. Ajándékba kapta. Én az újjászületés által ajándékba kaptam azt, amivel Isten rendelkezik, és maga Isten volt, aki fogott és áttett a fiának az országába. Ma pedig az Atyáról akarok beszélni, de miután az Atyát senki nem látta, a Bibliánk azt mondja szintén szintén a Kolossi első részében, hogy ő a láthatatlan Istennek a képe. Tehát ha meg akarom ismerni az Atyát, akkor meg kell ismernem Jézust. Pál apostol, amikor a Kolossi leveleit írta, akkor természetesen tudta, hogy ezt így fogja tovább elmondani, mert a 16. verstől kezdve egy néhány dolgot leír Jézusról. Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és reál nézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fel. Ő a feje a testnek, az egyháznak is, ő a kezdete. Ő az első a halottak, első szülött a halottak közül, minden tekintetben ő legyen az első, mert tetszett az Isten egész teljességének, hogy benne lakjék, és hogy általa békéltesse meg önmagával mindent, a földön és a mennyben, úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által. Az ige igaz. A zene megerősíti, hogy hallelujával.
Nem tudom, hon...
No, szóval ott tartottunk, hogy áttett. Az Atya áttett engem onnan ide. Ha a mindenható Atya Józsefnél gondoskodott arról, hogy jó létbe kerüljön, akkor nálad is gondoskodott. Ez megint egy másik téma. De, amit szeretnék aláhúzni, hogy ezek után lett József sok ember életének a megmentője. És nem azért került ebbe a pozícióba, mert sok ember életét megmentette. Melyik volt előbb? Az az igazság, hogy emberi tulajdonság, hogy nehezen fogadunk el dolgokat, mert úgy gondoljuk, hogy nehogy már én tartozzak neki, meg még hálásnak kelljen érte lennem, de Istennél nem megy másként. Valahogy hozzá kéne szoknunk ahhoz, hogy elfogadjuk a dolgokat. Valamikor régebben meséltem már ezt az okos kis történetet, most se ússzátok meg. Szóval amikor a misszionárs beesik a folyóba, és imádkozik, hogy Istenem ments meg, Istenem ments meg, Istenem ments meg, jön a halász a hajójával, ember húz ki, hát nem kell, hogy kihúzzál engemet, hát majd Isten engem megment. aztán megfullad, fölmegy a mennybe, hát Istenem, miért nem mentettél meg? Hát én küldtem a halászt. Elfogadni. Hát néha a másik embertől, hát miért? Hát miért gondolja minden hívő ember azt, hogy nekem majd csak Gábriel fogja hozni a köteg 20 000-eseket? Na, félretéve. Szóval, az atyáról beszélünk. Ki nem hallotta még azt, hogy bízz Istenben? De ha nem tudom, hogy milyen, akkor hogy bízzak benne? Megbízhatok benne? És egyáltalán, mi az, hogy bizalom? Mert tudnom kell a választ arra a kérdésre, hogy kicsoda az én Istenem, mert különben milyen kapcsolatban vagyok vele. A bizalom az ember-ember közötti kapcsolat, az személyes kapcsolat. Hinni lehet eseményekbe, eszmékbe, elvekbe, mit tudom én, ahhoz nem kell ember. Bízni csak abban tudok, aki ismerek. És ha úgy ismerem, hogy jó, akkor még könnyebb bízni benne. Ha úgy ismerem, hogy csak jót akar nekem, akkor még könnyebb bízni benne. De ha ide el akarok érni, akkor meg kell ismernem őt. És itt jön a mai hívők egyik legnagyobb problémája. Mert azt mondom, hogy meg akarom ismerni Istent, kezébe veszi a Bibliát, és kezd összekeveredni a kép. Hát Isten haragszik. Ha megbüntet, ha kinyíreg, halálra ítél egész nemzeteket. Ja, hát a fiát is halálra, hogy ja, az más, bocsánat. És milyen az Isten kép benned? Ad egy jó kis betegséget, hogy megtanítson valamire. Magyarul nem tudom. Már bocs. Hát el tudnám mondani is, nem? Hát csak ez létezik? Pedig hányszor hallottuk. És én nem bántok senkit, mert bizonyára a legjobb szándékkal mondta, aki ezt mondta. És igen, minden betegségből tudsz tanulni, ez nem kizárt. De hát, bocs, ha azt akarod megtanítani a gyermekeddel, hogy ne menjen az autó elé, akkor először áthajtasz a lábán. Szóval, hát nem így működik. Természetesen jót akarsz a gyermeknek. A mi helyzetünk ellenben már sokkal egyszerűbb. Amihez képest, az persze egy másik kérdés. Mert hogy mi az új szövetség alatt élünk. Nekünk ez a lehetőségünk. Nem élhetek az új szövetség alatt, mert az hatályon kívül van helyezve. Jézus életével, Jézus halálával, mint egy végrendelet, életbe lépett az új szövetség, onnantól kezdve ez működik. Az új szövetség alatt azt használhatom a régiből, amit az új szövetség átemelt. Amit ott nem emelt át, az nem működőképes. Ha simán jogászkodni akarnék, akkor azt mondanám, hogy az törvényellenes. Nem az a kérdés, hogy jó vagy rossz. Az, hogy a szövetségben nem fér bele. Szóval, hogy ismerem Istent? Amit az Ószövetségből biztosan megtartott az Új Szövetség, az az Ószövetségnek azok a kijelentései, amelyek Isten tulajdonságát mutatják be. Tehát, ha te úgy tudod, hogy Isten egy haragvó Isten, ezzel semmi gond, mert ez így van. De ha azt nem tudod, hogy de a haragját nem rád fogja zúdítani, hanem Jézusra zúdította a kereszten, akkor egy haragvó Istentől félni fogsz, és a bizalmadnak annyi. Pedig az új szövetség arról beszél, hogy Isten a haragját kiöntötte a fiára a kereszten. Nem vesztette el a harag, mint tulajdonság, nem veszett el, de nem engem fog érni. De ezt tudnom kell. Az új szövetség életbe léptetésével egy nagyon nagy szintbeli, rangbeli ugrás következett be minden hívő embernek az életében. János evangélium a 15-14-ben azt mondja Jézus a tanítványainak, hogy ti a barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Na most kösz, parancsol. Barátom vagy, de azért parancsolok. Mindenki ismeri a barát fogalmát, remélem. A barátom építkezik. Már a falazásnál tartanak, elmegyek hozzá segíteni, hogy figyelj, jöttem villanyt szerelni, fűtést szerelni, meg meszelni. Ember, Waltert kell keverni. Ha én azon dolgozom, hogy az az építkezés előre menjen, akkor azt fogom tenni, amire ott éppen szükség van. De ő fogja megmondani, hogy mit csináljak. Hiába értek én jobban a fűtésszereléshez, ha egyszer téglát kell hordani. Nincs semmi baj a fűtésszereléssel, még az is lehet, hogy egyszer bekövetkezik. Tehát a másik mondja meg, hogy mit csináljak. Ettől még ugyanazt akarjuk mindannyian. Nevezetesen, hogy Krisztus királysága épüljön. De hát azt teszem, amit ő mond. Hát az ő területén mozgok, hát ez a normális, nem? Tovább olvasom még a János 15-től a 17-ig. Többi nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, hogy mit tesz az ura. Titeket barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én atyámtól, tudtulattam nektek. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Ezeket azért parancsoltam nektek, hogy szeressétek egymást. Nagyon sok mindent elmond ez a felolvasott szakasz. Barátságnak az az alapja, amit Jézus tett. Felkínálta, azt mondtam, hogy elfogadom, oké, innentől kezdve barátok vagyunk. Az, amit Jézus tett, az nem úgy következett be, hogy 3 napig böjtöltem, napi 4 órát térdelve imádkoztam, és így tovább, és így tovább. Felkínálta a barátságát. Az az igazság, hogy amikor az atya átültetett a fiának a királyságába, rengeteg mindennel megajándékozott. József továbbra is járhatott volna a rabszolga ruhába, ha valami baja lett volna itt. Mert a lehetősége megvolt rá. Hát olyan ragba volt, hogy eldönthette volna nyugodtan, hogy már pedig legyen ragaszkodva. Na de miért tette volna, amikor sokkal jobb állt a rendelkezésére? Szóval, Isten sok mindent megtesz, és sok mindent megtett, amikor Jézus meghalt. Csak meg kéne tanulnunk használni ezeket a dolgokat. Amikor Izraelnek be kellett vonulni a megígért földre, akkor harcolniuk kellett az ott lakókkal, pedig Isten nekik ígérte a földet. Az ölükbe potyant, de azért némi dolguk nekik is volt. A Jézus kereszt halála által hozott áldások ott állnak rendelkezésre, de valahol neked is dolgod van. Mondjuk meg kell győzni a szívedet arról, hogy a mindenható Isten egy jó Isten, és jót készített a számodra. Sokszor abba a kellemetlen hibába, hogy úgy gondoltuk, hogy azért figyelj Istenem, most én már azért 5 éve járok gyülibe, rendszeresen beadom a tizedet, most azért ennyit már megtehetnél nekem. Van egy jó hírem és egy rossz, a kettőt egy mondatba fogom elmondani, nem fogja megtenni. Azért, mert kérted. Azért nem fogja megtenni. Tudod, miért fogja megtenni? 68. Zsoltár 11. vers, 11. verse. Jó voltodból gondoskodsz a nyomorultról. Nem azért, mert olyan sokat imádkoztál. Azért, mert ő jó. Ez jön ki belőle. Nem kell meggyőzni a szükségről, mert ismeri a szükséget. Egyrészt minden tudó, másrészt Jézus itt volt és végigélte ugyanezt az ezeket a szükségeket. Teljesen képben van, és a jó volta fogja őt indítani. És erre a biztosíték a kereszt. És ez Istennek egy változhatatlan tulajdonsága, mert Isten nem változik. Jó voltodból gondoskodsz a nyomorultról. Az emberi agynak nem megy olyan könnyedén, de Isten szemében a gyilkos ugyanúgy szeretetre méltó, mint az áldozat. Isten szemében igen. A tettel nem ért egyet, arról szó nincs. De az ember... Tudod, amikor elmondom, hogy hát azért Isten meghallgatta az imádságomat, de mégiscsak jó keresztény vagyok, ugye? Kis csillag azért a vállapon. De Isten nem ezért teszi. Azért teszi, mert jó. Hányszor gondoltam azt, hogy Isten kemény és megbüntet és berzeg, amikor a múltkor bűnt követtem el, most iszom a levét, mert learattam, amit. És igen, a bűneidnek learatod a következményeid, de nem azért, mert Isten ki akar szúrni veled. Aztán, ha netántán annyira szűk helyzet, hogy szorult helyzetbe kerülök, hogy elmegyek, megkérdezek egy tesót, hogy szerinte hogy van, ő előkapja a Bibliáját, és olyan 4-5 ige verset nyom a fejedhez, hogy csak úgy kong tőle a fejed, mert hogy a Bibliában mindenre találsz ige verset. Csak a humor kedvéért. Felhézeázva mondja a bűnös, nem lesz áramkérés, nincs Isten. Ez minden gondolata. Ez a 10. Zsoltár 4. verse. Azt gondolja magába a bolond, hogy nincsen Isten. Ez a 14. Zsoltár és az 53. Zsoltárból kivett idézet. Magyarul a Bibliából be tudod bizonyítani, hogy nincs Isten. Háromszor le van írva. Blöd. Szóval, új szövetségben élek. Nem az az életemnek az alapja, hogy majd én megdolgozok azért, hogy Isten most már végre megálljon, és már nem igaz, hogy meddig tűr még, és meddig szórakozik még velem, hanem végre elkezdem itt táplálni a szívemet, hogy Isten jó. A jóságából foglalkozik velem. A szeretetéből. Egy Korintus 13-ban mindenki ismeri, csak a második verset olvasnám. Ha profétálni tudok, ha minden titkot ismerek, ha minden bölcsességnek a birtokába vagyok, ha teljes hitem van úgy, hogy hegyeket mozdítok, szeretet nincs bennem, semmi vagyok. Fordítsd meg! Ha szeretet van benned, akkor minden vagy. Tudod, sokszor úgy gondoljuk, hogy majd, ha valaki nagy nevű testvér imádkozik értem, vagy ha ő mond valamit. Az Ószövetségben ez így működött, és rendben volt, csak Krisztus halálával az új lépett hatályba. Szóval, ha ha ő imádkozna, mondjuk egy Lakatos Péter, vagy ha egy Görbic Tamás mondja, akkor úgy van. Új szövetség. Neked van kapcsolatod Istennel. Neked. Nem kell elmenned Ruf Tibihez, vagy bárki máshoz, hogy elmondja, hogy ezt hogy kell érteni. Neked mondja el a Szent Szellem, hogy hogy kell érteni. És van egy Bibliád, ami a legnagyobb segítség minden hívő ember kezében. Pál apostol nem volt egy kis apostol a mindenhatónak, az egyház létrejöttét, kialakulását első évtizedeit tekintve. Annyira nem, hogy Galácia 1.11.12-t fogom felolvasni, azt mondja, tudtatokra adom testvéreim, hogy az evangélium, amelyet én hirdetek, nem emberektől származik, mert én nem emberektől vettem, és nem is tanítottak rá, hanem Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából kaptam. Pál nem úgy kezdte a szolgálatát, mint a másik 11 tanítvány. Krisztustól kapja a kinyilatkoztatást, az evangéliumot. Mégis azt mondja, hogy a bérjabeliek követendőek, mert ők utána néztek az írásokba, és úgy van. És nem azt mondta, hogy figyelj, én Pál vagyok, hát én Krisztustól kaptam, már nehogy már vitatkozz velem. Szóval, Isten jó, Isten neked ugyanúgy ki tudja nyilatkoztatni az ő evangéliumát, mint Pálnak. A hitetlenség persze nagy akadály. Tudjuk Jézusról Názáretbe, nem tudott sok csodát tenni. Bízni kell. Igen, tudom, bízok. Megvallom, de ameddig az eszed mondja, addig semmi hasznod abból. A szíved, a szereteted forrása, vajon egybe van-e veled? Az, hogy az élet egy bizonyos pofonjára, hogy reagálsz, az pontosan bemutatja, hogy mi van a szívedbe. Amikor kihívás elé kerülsz, az ki fogja mutatni a szíved állapotát. Biztos. Nem véletlenül meséltem el a leálló sávba veszteglő autót. Mit csinálunk? Hálát adunk. Két ember, két szív. De, ha már egyszer tudom, hogy a mindenható annyira szeret, hogy áttett az ő fiának a királyságába, így átemelt, nem úgy kéne viselkednem? Tudod, falun nőttem fel, meg jó régen is, amikor még gyerek voltam, de a pártitkának meg a tanácselnöknek a fiain másként vizsgálnyugtak, mint az összes többi pornép, aki körülötte volt. És nem azt mondtam, hogy így viselkedj a gyülekezetben, mert itt családon belül vagy. De a kintiek között nem kéne látszani, milyen családhoz tartozom. Tudod, Pál apostol hosszú szolgálat után, miután Krisztustól kapta az evangéliumot, azt írja a Filippi 3.10-be, hogy őt megismerjem és a feltámadás erejét. Ezt tartom lényegesnek. Egy másik gond, ami nehézé teszi a mindenható megismerését, amikor probléma központú vagyok. Istenem, most van egy problémám. Ezt old meg. Probléma megoldódik. Hát most jól vagyok. Júj, megint problémám van. Ezt old meg. Hát most megint jól vagyok. Az egyik tesó a prédikációjában ezt úgy hasonlította, hogy akkor télapot csináltam Istenből, akinek viszem a kívánságlistámat. Nem új módszer kell, hogy áldott legyen az életed, hanem jobban megismerni őt. az ő lényege a jóság. Ez mozgatja. Ez az, ami kijön belőle. A János leveli, első levelének első része arról beszél, hogy ő a világosság. Nincs benne még árnyék sem. Semmi. Csak világosság jön ki belőle. Meg kell tanulnom elfogadni. Máté 22-ben a 36. verstől megpróbálják Jézust kelepcébe csalni. Nagyon hozzáértők, mert azt kérdezik, hogy melyik a nagy parancsolat a törvényben. Jézus így válaszol, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat. És a második hasonló ehhez, szeresd fel a barátodat, mint magadat. Ha kíváncsi vagy a görögbe, érdemes lenne megnézni, mert mind a két szónál szeresd az Urat és szeresd az embertársadat, az agapé van leírva. Hozzák ti két a magadból isteni szeretetet. Megnézem. A gyötrődésedben nem kívánok részt venni. És mit mond 1 János 4.19? Hát mi azért szeretünk, mert ő előbb szeretett bennünket. Ha elfogadom az ő szeretetét, akkor tudom, akkor működik. Akkor nem lesz nehézségem azzal, hogy szeressem az Urat. Persze mi azért ennél rafkosabbak vagyunk, mert az oké, hogy kaptuk egy kis szeretetet, de azért ennek nem adok, meg annak sem, meg annak, ödök egy kicsit. Pedig ő az agapé szeretetét osztja meg velem. Tudod, a szíved állapota sok mindent elárul. Én nem vagyok nagy keresztény, én nem tudok profétálni. Tudod, hogy mi a szereped egy proféciába? Mind a postásnak. Van egy üzenet, van egy címzet, oda kell vinned a címre. Nem te vagy felelős az üzenetért, nem te vagy felelős a címért, semmiért nem vagy felelős, csak oda kell vinned. És ezt nem tudom megcsinálni? De hát nekem annyi gondom van a bűnnel, hát... Na de hát, álljunk meg egy pillanatra. Hát elméletileg, az ismereteink szerint, a bűnös természetünk meghalt a kereszten Jézussal. Akkor a halottal vitatkozok? Nem. Becsapással vitatkozok. Amivel az eddigi uralkodóim, amik most már a talpam alatt vannak, azt próbálják elhitetni, hogy de nekem ezzel bajom van. De nincs, mert új teremtés vagyok. Azt mondja 2 Korintus 5.17, ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt, minden újjá lett. A fejem sem mindig tudja. Nemhogy a szívem. Ha a fejem azt mondja, hogy gondom van a bűnnel, mert hogy a hétköznapi életem az ilyen, persze. Tehát a tényeket nem vitatjuk. De ha a fejem azt mondja, hogy gondom van a bűnnel, akkor abban a pillanatban beugrik egy bűnre haragvó Istennek a képe, és abban a pillanatban nem tudok bízni benne. Pedig ő mindent megtett, megfogott, és átragott fiának a királyságába, és újjáteremtett. És csak a jóságával találkoznék, ha végre belemászna a szívem, hogy ő tényleg jó. A legjobbat készítette a számomra. Nem nekem kell megdolgoznom érte. Jézus szenvedett meg érte. Ő egy jó, aki jót akar. Én meg megpróbálok megfelelni, és miután logikusan gondolkodok, rájövök, hogy nem fog sikerülni. De nem feltétel. Én veszem magamra ezeket a terheket, ahelyett, hogy élvezném azt, amivel megajándékozott. De hát olyan ciki valamit csak úgy elfogadni. Csak hogy nem fog másként működni. Nincs más működési lehetőség. Illetve van. Végig szenvedek egy hívő életet, 40, 50, 60, 70 évet, és küszöb alatt becsúszok a mennyországba. Ez olyan, mintha csak egyesbe tenném az autót, és úgy közlekednék. Hát egyesbe, tehát autóval is el lehet menni Pestre, persze. Na de hát van 5-6. Szóval. Előbb szeretett, előbb odaadta az életét, a világ teremtése előtt kiválasztott. És most én meg ahhoz a képhez ragaszkodom, hogy egy haragvó, büntető Isten. De miért? De miért? Ezt még elmesélem. Szóval ez úgy volt, ez egy mostani történet, közelmúltban játszódó történet, hogy egy olyan másfél-két év házasság után a férj mégiscsak belebonyolódott egy másik kapcsolatba. Hívő volt, ő is, feleség is, az egész család, mindenki. És hát már odáig mentek a fejlemények, hogy hát játszott a gondolattal, hogy hát elválik és a másik nőt veszi feleségül. Amikor csak egyszer a közeli gyülekezetbe bejelentették, hogy jön egy nagy, egy neves látogató, on mindenképp el kell mennünk meg hallgatni, csak ez a látogató egy elismert proféta is volt. Mindjárt látsz, hogy ő nem megy. De a feleség, az agyós, a sógornő, mindenki erőltet, hát muszáj volt elmenni. De a tetejében kisgyűlő volt, ilyen 70-80 fő, tehát még igazából elbújni sem lehet. Hát azt mondja, lesz, ami lesz, mindegy, ha valahogy túlélem ezt az egy alkalmat. Hát a tesó meg nem kipécizi magának. Kiemeli a sorból, és tudjátok, mi az üzenet? Hogy Isten mennyire szeret, hogy odaadta a fiát érte, hogy mennyire értékes vagy a szemébe. És egy szó nincs arról, hogy éppen miben vagy bent. Hát Isten jó. Ja, helyreállt a házassága persze, ezek után. De Isten jó. Hát ő jót akar. Szóval be kéne állítanunk a szívünket, hogy egy jó Istenünk van. És szeretni a másikat. Csak azért, mert ő előbb szeretett. Amen.